A 65. Zsoltár 10. versében így szól hozzánk a mai napon, az év első napján az Isten igéje. Isten patakja tele van vízzel. Még egyszer mondom, a 65. Zsoltár 10. verse ez. Isten patakja tele van vízzel. Szeretett testvéreim, a 65. Zsoltár stílusát tekintve egy himnusz. És itt most ne nemzeti himnuszokra gondoljunk, sokkal inkább, mint irodalmi műfajra gondoljunk himnuszokra. Ez azt jelenti, hogy ez a látszólag hálaadó Zsoltár egy kicsit más irányba viszi ezt a hálaadást. Magasztalássá lesz a hálaadás benne. A hálaadás és a magasztalás nem ugyanaz a dolog. Szorosan összetartoznak, de nagyon fontos, hogy lássuk a különbséget köztük. A hálaadás az mindig konkrét. A hálaadás leginkább múlt időben beszél. Istenem, bajban voltam, hozzád kiáltottam, te megsegítettél, meggyógyítottál, megerősítettél, és ezt köszönöm neked. A hálaadás arról beszél, hogy mit tett velünk az Isten. Ebben az értelemben a hálaadás egészen konkrétan Isten tetteihez kapcsolódik. Ahhoz, ahogyan ő aktívan részt vesz a mi életünkben. Ahogy hordozza azt. Ahogy meggazdagítja, ahogy megerősíti. A magasztalás ezzel szemben. Azt is mondhatnánk, hogy Isten tetteitől, vagy éppen tétlenségétől független. A magasztalás az, amikor Istent áldjuk azért, aki ő. Az ő lényéért. Azért, mert ő Isten, és mert Istenhez tartozik a magasztalás. Nem azért, amit csinál, nem azért, amit ad nekünk ajándékba, hanem azért, aki ő. Ebben az értelemben a magasztalás jelen időben beszél. Jelen időben, mint az egész 65. Zsoltár, és mint ez a vers is. És ez egy csodálatos, erőteljes, az idő felett álló, időtlen jelen idő. Szeretett testvéreim, azt is mondhatnám, hogy a hálaadás nem kíván újjászületett hívő embert, és nem is tesz senkit feltétlenül azzá. A hálaadáshoz csak egy becsületes ember kell. Bajban voltam, segítséget kértem, segítséget kaptam. Ezt megköszönöm. Erről szól a hálaadás. A magasztalás azonban az már az élő Istennel élő kapcsolatban lévő ember sajátja. A magasztalás már élő hitű keresztjént kíván. A magasztalás Isten dicsérni függetlenül attól, hogy mit tesz, vagy mit nem tesz. Nagyon sokszor éppen annak ellenére dicsérni őt, amit éppen tesz. A Szentírásban az egyik legrövidebb, de talán a legerőteljesebb magasztalás és nem hálaadás ebben az értelemben Jób szájából hangzott el. Jób könyve első fejezetének 21. verse, jól ismert szavak ezek. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Azt mondja hát Jób, áldott legyen az Úr neve, közvetlenül azután, miután sorra jönnek hozzá a követei, szolgái, az egyik beszámol arról, hogy ugye, hogy van, elhajtották a teve csordáját. Elrabolták, a saját szolgái nem tudtak semmit tenni ellene. Jön a másik szolga, hasonló híreket hoz a juhairól, ezzel az ő gazdagságának két alap pillére, úgy, ahogy van hús, eltűnt egyetlen egy délelőtt alatt. A legrosszabb hírt a következő szolga hozza, beszámol egy szörnyű balesetről, egy ház összeomlásáról. Ebben a házban történetesen az összes gyereke együtt volt és ünnepelt, és ebben a tragédiában mindenki meghalt. Egyik pillanatról a másikra Jób elvesztette az összes gyermekét. Elvesztette vagyonát, Erre utal az, amikor azt mondja, az Úr vette el. De nem erre utal, amikor azt mondja, áldott legyen az Úr neve. Egy Jób sem, nincs az az ember, aki ezek után azt mondta, hogy ezért, mert Isten elvette a gyerekeimet, elvette a vagyonomat, elvett mindent, ezért áldott legyen az Úr neve. Az áldott legyen az Úr neve, ez egy magasztalás itt. Ez független attól, hogy Isten mit csinál. Áldott legyen az Úr neve, mert ő Isten. Ő Isten akkor is, amikor a keze éppen tönkretenni látszik engem, ahelyett, hogy áldana. Teljesen mindegy, hogy ő mit csinál. Ő Isten. Ezért legyen áldott az ő neve. Legyen áldott a neve, ha ad, legyen áldott a neve, ha elvesz, legyen áldott a neve, ha áld, legyen áldott a neve, ha oda se figyel ránk. Mindegy, hogy mit csinál. Legyen áldott az ő neve, ez magasztalás. Ez nem hálaadás, ez magasztalás. Ugye látjuk már, miért mondtam, ez már hívő embert kíván. Itt már nem elég csak becsületesnek lenni Istennel és önmagunkkal szemben. Szeretett testvéreim, a 65. Zsoltár egy magasztaló Zsoltár. Éppen ezért szeretném itt megkérdezni, amikor visszatekintünk a mögöttünk lévő évre, 2005-re, tudjuk-e Istent magasztalni? Ő Isten. És ez azt jelenti, hogy áldás jár neki, és ez az egyedüli, ami hozzáméltó. Akkor is, hogyha a mögöttünk lévő évben egyetlen egy olyan dolgot nem tudunk felidézni, amikor ő a kis ujját is mozdította volna értünk a mi javunkra. Ha csak úgy tudunk visszanézni az elmúlt évre, hogy semmit nem tudunk felidézni, amiért nekünk köszönetet kellene mondani Istennek. Ha úgy tűnik, hogy az egész életünk úgy, ahogy van, teljesen jelentéktelen volt számára. Oda se figyelt. Őt akkor is megilleti. Ez a két szó. Áldott légy. Mert ő Isten. Kedves testvéreim, ebben az értelemben lehet hálaadás magasztalás nélkül. Lehet valamiért hálát adni Isten, amit Isten csinált, tett a mi életünkben, anélkül, hogy egy lépést tennénk tovább, áldjuk őt azért, aki ő. De magasztalás azonban nincsen hálaadás nélkül. És miért nincs? Mert ha Istent azért áldjuk, aki ő, ne felejtsük el, hogy mi elsősorban onnan ismerjük meg, hogy kicsoda ő, amit tesz. A mi Istenünk nem tétlen Isten. Ha az lenne, akkor is megérdemelné a magasztalást, de nem az. Elsősorban onnan ismerjük meg, hogy kicsoda ő, amit tesz, és az összes tette közül a legnagyobb, amikor Jézus Krisztus adta értünk. Onnan tudjuk, hogy kicsoda ő, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Innen tudjuk, hogy ő kicsoda. És hogyha ő valóban teljesen tétlen lett volna az elmúlt évben a mi életünkben, és a mi életünk semmit nem számított volna előtte. Kedves testvérek, mérget vehetünk arra, hogy egyikünk sem ülne itt. Ő gondot viselt rólunk, és ezért vagyunk itt. Ezért élünk még mindig, és ezért élhetünk többé-kevésbé boldogan. És ezért szeretném önmagamat ugyanúgy, mint a rám bízott gyülekezeteket óvni attól, nehogy úgy járjunk, mint az egyszeri ember, aki barátjának hatalmas, tágas otthonát irigyelve elhatározta, hogy ő már pedig eladja a saját házát, annak az árából és még a megspórolt vagyonának egy részét hozzácsapva, vesz egy előkelőbbet, szebbet, ami úgy igazán méltó önmagához, meg amit ugye a barátjának is könnyebb szívvel megmutat. A szóból tett lett, azonnal kapcsolatba lépett egy ingatlan ügynökkel, és rábízta az egészet. Az ingatlan ügynököt körbe mutatta a házban, a hozzátartozó kertben, és megbízta azzal, hogy ő írja meg az újsághirdetést a házról végül, és neki ez a szakmája az jobban hangzik majd, mint amit ő maga tudna összebarkácsolni. és ezzel egyidejűleg rávetette magát az eladóházunkról szóló hirdetésre. Alig telik bele egy hét, és óriási lelkesedéssel hívja az ügynökét. Megtaláltam. Megtaláltam álmaim házát. Azonnal meg akarom venni, lépjen kapcsolatba az eladóval. Ebben és ebben az újságban az ilyen és ilyen azonosítási számú hirdetés ez. Az ügynök egy darabig hallgat, aztán kicsit bizonytalanul visszakérdez. Uram, nem tudom egészen biztos-e a dolgában, az a bizonyos hirdetés az ön házáról szól. Kedves testvéreim, lehet, hogy a mi életünkben belülről nézve nincsen semmi. Lehet, hogy a mi saját 2005-ünkre belülről visszanézve nem sok minden van, amiért azt mondanánk, hála legyen Istennek. Lehet, hogy nem sok mindent láttunk, amiért mi igenis hálát kívánunk neki adni, de én az itt ülők közül senkinek nem hinném el, hogy nem volt semmi, ahol a mindenható Isten ne lett volna jelen, ne lett volna jelen áldással, gondviselő, végtelen és semmit el nem váró szeretettel. Kedves testvéreim, lássuk meg ezeket. Ne legyünk hálátlanok Istennel szemben, vakságból sem. Magasztaljuk, és adjunk hálát neki. Mert ez illik hozzá. És mert ez az egyetlen, amit tehetünk. És igen, amikor visszatekintünk, talán csak az elmúlt évre, talán sokkal hosszabb időre. Kedves testvérek, nagyon sok minden nézőpont kérdése. Talán, hogyha a mi életünkben egy ilyen ingatlan ügynöknek megfelelő embert körbevezetnénk, aki más szemszögből néz rá, meg lennénk lepve, milyen jó életet élünk. De ez idáig közhely. Közhely az is talán, hogy nagyon sok minden perspektíva kérdése. Nézőpont kérdése. Sok minden, de nem minden. Ha visszanézünk a mögöttünk lévő évre, nem szégyen olyan területeket látni a mi életünkben, ahol bizony akárhogy is nézzük, akármilyen nézőpontból, nem láttuk Isten áldását. Nem szégyen most megvallani Istennek, hogy nem éltük a mi egész életünket a te védő és áldó kezed alatt, és ezáltal hordoztatva. Nem szégyen megvallani. Vannak az életünkben olyan területek, ahol megújulást akarunk, ahol nem akarunk úgy tovább menni, mint ahogy eddig voltak. Szeretett testvéreim, Isten patakja tele van vízzel. Ez azt jelenti, hogy életünk kertjében találjunk akárhány kiszáradt, száraz világoktól takart zugot, meg lehet locsolni. Isten patakja tele van vízzel. Ez azt jelenti, hogy van megújulás életünknek azokra a területeire is, amikkel már ki tudja mióta nem tudunk mit kezdeni. Ez azt jelenti, hogy érdemes imádkozni, hogy érdemes Isten elé vinni azokat a dolgokat is, amiket nem tettük eddig, mert féltünk, mert szégyeltük, mert nem hittük, hogy ott egyáltalán változás lehetséges. Isten patakja tele van vízzel. Ez azt jelenti, hogy a 2006-os év lehet a megújulás, a megerősödés, lehet a gyógyulás éve mindannyiunk számára. Kedves testvérek, ebben az időtlen jelen időben Isten patakja tele van vízzel. Nem csak a múlt öleltetik fel. És nem csak a múltra hálával visszatekinteni lehet, hanem lehet a jövőre is reménnyel. Akkor is, hogyha nem jövő időben szól ez a mondat, de talán éppen ezért sokkal erőteljesebb ez. Isten patakja nem csak tele lesz vízzel, majd valamikor. Isten patakja tele van vízzel. a mindenható Isten már most kész számunkra. Készen áll számunkra, készen áll a mi imádságainkra, készen áll a mi könyörgéseinkre, készen áll, hogy kezébe vegye egész életünket, azokat a területeket is, ahol óriási a szárazság, és ahol mi el sem tudjuk képzelni, hogy ez másként is lehet. Ő készen áll, hogy a pusztából kertet csináljon. Már most. És kedves testvérek, különösen amikor Isten gondviseléséről van szó, ez az itt és most az egyik legerősebb reménység. Szóval Jézus Krisztust egyszer a tanítványai arra kérték, tanítsa őket imádkozni. Elmondott nekik egy minta imádságot, amit a kereszténység azóta is Isten tiszteletről Isten tiszteletre ismétel, a mi atyánk ez, az úri imádság. És gondoljuk csak, van-e ebben az imádságban, ami a gondviselésre vonatkozó részeket illeti, bármilyen kérés, ami jövő időben hangzana el? Nincs. A gondviselésért való kérés így hangzik, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Az Úr Jézus Krisztus úgy tanította imádkozni az övéit, és tanít imádkozni minket, hogy a mai kenyérért ma imádkozunk. A holnapiért majd holnap. A holnap utániért majd holnap után. És ebben benne van egy nagyon alázatos, de nagyon-nagyon erőteljes bizalom Istenben. A holnapra most még nem is gondolok. Majd kérem a holnapi kenyeret holnap, mert bízom abban, hogy holnap ugyanúgy imádkozhatom, mint ma. Hogy az imádságom ugyanúgy meghallgatásra talál. És ebben az értelemben nem is akarok előrébb látni, mint ma. Mert az az Isten, aki ma megáldott engem, aki megáldott tegnap, megáld ma. És majd, amikor a holnap mává lesz, akkor elismétlem ismét. A mai napi kenyeret is kérünk, add meg nekünk. És pontosan ez az, amiről maga az Úr Jézus Krisztus beszél a hegyi beszédben, a felolvasott lekcióban hallhattuk ezeket a szavakat. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap aggódik majd magáért. Elég minden napnak a maga baja. Isten patakja tele van vízzel. Itt és most. 2006. január 1-én. És ez az ige, ez a hitvallás, ez az ígéret, ez az ajánlat igaz lesz. Majd 2006. április 1-én is, anélkül, hogy áprilisi téfa lett volna belőle. Isten patakja tele van vízzel. És ez igaz lesz majd azon a reggelen, amikor ki tudja, valamelyikünknek talán kórházi ágyon kell felébrednie, nem otthon. Isten patakja tele van vízzel. És ez igaz lesz akkor, amikor szeretteink urnája vagy koporsója mellett kell esetleg majd megállnunk az előttünk lévő évben. Isten patakja tele van vízzel. És ez igaz lesz akkor is, amikor most számunkra még felfoghatatlanul kemény vizsgára ébredünk, Isten patakja tele van vízzel.